köszönjük szépen. No, tehát a megváltásnak a módjáról szeretnék beszélni. Tehát ugye először volt arról szó, hogy mit tett Jézus értünk, aztán volt szó arról, hogy milyennek a tartalma. Illetve bocsánat, arról volt szó először, hogy mit tett Jézus, és most jönne arról szó, hogy ennek a tartalma az micsoda. Megváltásnak a tartalma, és aztán utána még a módjáról is szeretnék beszélni. Na most a megváltás, annak a tartalma is egy nagyon gazdag valóság. Nem pusztán arról van szó, hogy a megváltás eltörli a bűnt. Ez a negatív fele. Tehát az egyik fele az az, hogy szabadulás a bűntől. De Jézus legyőzi a sátánt, és lehetővé teszi a megszabadulást a bűntől. A pozitív oldala viszont az meg az, tehát hogy nem egyfajta hiány, hanem valami pozitívum, az azt jelenti, hogy kiengesztelődés az Istennel. Azért is van így, hogy a megváltásnak egy több oldala, több dimenziója van, mert hogy a krisztusi megváltás az ember életének minden dimenzióját érinti. Nyilván az embernek az Istennel való kapcsolatát azt nem lehet elválasztani az ember életének a többi dimenziójától, csak az fontos, hogy tényleg ilyen egyetemesen lássuk a megváltást, és azt a fajta szabadulást, amit a megváltás tartalmaz. Mert hogyha ezt így redukáljuk egy dimenzióra, akkor hát abból problémák lehetnek, ugye a felszabadítás teológiáról már mindenki hallja, gondolom. Hát annak például az a nehézsége, hogy a felszabadulást, azt a szociális, társadalmi, materiális viszonyokra alkalmazza csak, vagy szinte kizárólag arra. Tehát, hogy mintha a Krisztus által hozott szabadulás, az ugye egyenlő lenne azzal, hogy a társadalmi viszonyok azok ideálisan alakulnak. Hát azt látjuk, hogy a társadalmi viszonyok korán sem alakulnak olyan ideálisan még, vagy hát, hogy próbálkozunk, de nem, de hogy nem jó az, hogyha a megváltást redukáljuk erre az egy szempontra, hogy akkor a társadalmi viszonyok, meg akkor a szegényeknek a szabadulása, stb. Szociális, társadalmi szempontból pusztán. Hanem elsődlegesen ez ugye az Isten-ember kapcsolatára vonatkozik, de hogy tudjuk azt, hogy az Isten-ember kapcsolat az nem egy ilyen elszigetelt valami az emberben, hanem azért az hatással van az ember teljes valóságára. Ugye az Istennel való kapcsolat az akkor élő igazán, hogyha az ember életének a minden szeletére kihat, és az nem csak egy ilyen elszigetelt valami. Tehát a megváltás is mindenre hat. Na most hát az egyik fő, vagy fontos fogalom, amit használunk, ez a szabadulás, vagy szabadság. Az eleuteria kifejezést használja az Új Szövetség, ami nem más, mint az Isten gyermekeinek a szabadsága. Tehát ez a szabadság, ez nem egy, hát egyrészt nem vakáció nyilván, nem olyan értelemben szabadság, hanem ez alapvetően a Szentírás ezzel azt akarja mondani, hogy az ember az státuszt vált az Istennel való kapcsolatában. Tehát hogy addig a bűnnek a rabja volt, vagy a bűnnek a szolgája, most pedig az Isten gyermekeinek a szabadságát élvezi. Tehát hogy ez az eleuteria, ez egy státuszváltás. Tehát az ember ugye az Istentől távol van, a megváltás által pedig közel kerül az Istenhez, az Istennek a barátja lesz, az Isten fia, stb. Stb. Tehát legelső vagy legfontosabb értelme ez, hogy az ember egy státuszt vált, az Isten ellenségéből az Istennek a barátja lesz. Tehát hogy az emberi létünknek a távlatai is ugye teljesen megváltoznak a megváltás által. Aztán, hogy konkrétan mit is jelent még ez az új állapot, az Isten gyermekeinek a szabadsága? Hát egyrészt az a bűntől való szabadulás, ami magába foglalja a bűnöknek a megbocsátását az Isten részéről, illetve azt az állapotot, ami a megváltás nyomán létrejön, tehát az, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, amit ugye megbánunk. Tehát, hogy erre lehetőség támad. Tehát, hogy egy más kapcsolatban vagyunk az Istennel, mint a megváltás nélkül. Ugye Krisztus a bűnök bocsánatára áldozza az életét, a bűnök megbocsátására vontja ki a vérét, és ez ugye azt jelenti, hogy minden bűnre lehetséges a bocsánat az Istentől. Csak ugye annak az a feltétele, hogy azt megbánjuk, ez nagyon fontos, hogy most így az irgalmasság évében ez pláne egy aktuális, hogy hát valóban az Isten ugye irgalmas, és nincs olyan bűn, amit ő ne tudna megbocsátani, csak hát annak az az előfeltétele, hogy olyan bűn, amit megbánunk. Ha nem bánjuk meg, akkor a megbocsátás az nem tud működni. Hát a Szentlélek elleni bűn, ugye azt úgy szoktuk érteni, az pont az, hogy az ember a szívét keményíti meg, és hogy pont a bánat hiányzik belőle. A Szentlélek elleni bűn. Hát gyakorlatilag igen, tehát hogy meg aki a Szent Lelket káromolja, stb. Tehát hogy az azt jelenti, hogy hogy ez egy olyan bűn lenne, amit valaki megbánt, hanem egy olyan bűn, amit valaki nem bán meg. Tehát én azt hiszem, hogy az a klasszikus értelmezés ennek.
Tessék?
Hogy
nem. Ez bűn, elkövet, de
nem tudja, hogy bűn. Hát az
olyan.
Igen, tehát, hogy van olyan, hogy hát itt megkülönböztet ide ez a morális teológia, ez Ráhel nővének a szakosztálya, hogy hát van olyan, hogy legyőzhetetlen tudatlanság, és van olyan, hogy vétkes tudatlanság. Tehát nem minden tudatlanság olyan, hogy legyőzhetetlen, hanem van olyan, ami az én hibám, hogy én erről nem tudok. Tehát, hogy az fontos megkülönböztetni. Tehát van olyan állapot, hogy nem tudom, tehát ül a őserdőbe, nem tudom, a Frédi és a Béni, vagy nem tudom, tehát, hogy és hogy egyszer nem volt arra lehetőség, hogy mondjuk megismerkedjenek a pozitív isteni törvénye, de viszont van egy olyan tudatlanság, amiért én felelős vagyok. Tehát, hogy ami a természet törvény, azt az ember, azt a felnőtt ember, vagy aki eljutott a értelme használatára, annak tudatában van. Tehát az, hogy a másiknak rosszat okozni, ártatlan, stb. Tehát, hogy ez egyszerűen bele van írva az ember szívébe, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ezt valaki nem tudja. Mert az már ennek a vétkes tudatlanságnak az esete nagyjából. Remélem nem mondtam nagy zöldséget morális szempontból. Légy szíves. Szóval igen. De a Szentlélek elleni bűnről én ezt így tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor van olyan bűn, amire tényleg nincs bocsánat, hanem hát ez olyan, aminek az a lényege, hogy az ember nem bánja meg. Na most ez a megbocsátás, ez egy összefügg itt a megigazulásnak a tanításával, amit előjött, hogy ez nem egy külsőleges megbocsátás, tehát hogy az Isten akkor eltekint az ember bűnösségétől. Tehát úgy csinál, mintha nem lenne. Ez a luteri felfogás, hogy úgy csinál, mintha az ember nem lenne bűnös, de az ember valójában bűnös marad. Hanem azt mondjuk, hogy ez a bűnöknek a bocsánata, ez az ember belsőleg is átalakítja. Erről múltkoriban volt szó valamelyik korábbi alkalommal, hogy itt ugye nem csak arról van szó, vagy nem arról van szó, hogy az Isten nem számítja be az ember bűneit, tehát úgy csinál, mintha az embernek nem lennének bűnei, hanem az ember valóban belülről átalakul, tehát az Isten barátja lesz. És hát az Istennek a győzelme a bűn fölött, az nem lenne teljes, ha ez a megbocsátás csak külsődleges lenne, tehát hogy ez egy ilyen, hát hogy az jó Isten félre néz, hogy akkor ne lássa, hogy az ember az tulajdonképpen bűnös. A Szentírás ezt úgy is fejezi ki, hogy új teremtés leszünk Krisztusban, az Efezusi levél 4.24, Kolosszai levél 3.10. Tehát, hogy ez az embernek az újjáteremtése. Ez nem pusztán tényleg ilyen külsődleges félrenézés. Aztán a bűnök megbocsátásának az még a következménye, meg a bűn legyőzésének, hogy az ember képes legyőzni magában a bűnnek a hatalmát a kegyelem segítségével. Tehát, hogy képesek leszünk a kegyelem segítségével győzelmet aratni a bűn fölött, mi magunk is. Tehát ez pozitívan azt jelenti, hogy az ember képes lesz Istent szeretni. Tehát, hogy az Isten szeretettel, az ugye pozitívan megfogalmazva, negatívan megfogalmazva, az azt jelenti, hogy képesek leszünk legyőzni a bűnt. Ugye Szent Pál azt írja a Római Levél 8. fejezet 1.-2. versében, hogy nincsen semmilyen elmarasztaló ítélet azok iránt, akik Krisztus Jézusban vannak. Na most itt a bűnök megbocsátásával kapcsolatban, itt az előző, ugye az első előadásban is előjött ez a a megváltásnak az objektív meg a szubjektív dimenziója, tehát a bűnök megbocsátásával is ez van, hogy Krisztusnak a halála, tehát a megváltás, ugye megteremti azt az állapotot, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, ha az ember megbánja, de ehhez kell az én egyéni bűnbánatom, az egyéni hozzájárulásom. Tehát van egy ilyen szubjektív mozzanat, hogy az objektív lehetőség fönnáll, de nekem szubjektíve lépnem kell. Tehát ez a megváltásnak a szubjektív dimenziója. Ahhoz szokták ezt hasonlítani az egyházatyák, hogy hát a Krisztusnak a szenvedése, halála, az meghozza az emberiség halálos betegségére a gyógyszert, tehát hogy létrehozza a megmentő gyógyszert, de hát a gyógyszert az be kell venni. Tehát hiába van a gyógyszer, hogyha én azt nem veszem be. Szóval ez valami ilyesmi, hogy megvan az egyetemes lehetőség erre, de az embernek egyénileg azt, hát azzal élnie kell, mert különben az ő számára az nem lesz hatékony. Aztán a Krisztus általi szabadulás az magába foglalja még a tévedéstől való mentességet is, tehát attól is megmentő minket. Az igazság ugye szabaddá tesz minket. János 8.32. És hát ez ugye összefügg azzal, hogy az ember ugye képes megismerni a jót, az igazat, és akkor képes is azt szerint élni a megváltás által. Aztán a következő dimenzió az a szabadulás a gonosznak a hatalmából. Ugye volt erről szó, hogy akkor van-e joga a sátánnak az emberre, avagy se. A egyházatyák néha így fogalmaznak, hogy hát a sátánnak mintegy joga van az emberre. Hát a későbbiekben főként a középkori teológia, Szent Anzám, Szent Tamás, ők tisztázzák, hogy azért nem egy ilyen nagyon exakt megfogalmazás, ez inkább egy ilyen költői kép. Ez, hogy a sátának úgymond joga van az emberre a bűn miatt. Tehát ezt inkább ilyen költőjén kell értenünk, nem szó szerint, amit így az egyházatyák mondanak. Na most az, hogy Jézus győz a sátán fölött, ezt ő már elővételezi a nyilvános működése során. Tehát a csodák, csodatételek, amikor egy csomó csodatétel az ördögűzés. Tehát a sátának, a démonoknak a kiűzése. Tehát az, hogy az Isten országa közel van, az ugye úgy nyilvánul meg úgy valósul meg, hogy Jézus legyőzi a sátánnak a hatalmát. Ami azt jelenti, hogy, és hát aztán ez nyilvánul ki a feltámadással is, hogy a végső győzelem, végső győzelmet azt ugye Jézus Krisztus megszerezte. Hogy a sátánnak az uralma az megdőlt, tehát hogy biztos a győzelem. Tehát még a csapataink azért harcban állnak, de hogy a győzelem, a végső győzelem az biztos, azért ezt lehet mondani. Tehát, hogy itt azért van ennek egy olyan feszültsége, amit mindannyian érzünk, hogy tudjuk azt Jézus által, hogy övé a győzelem, és ő a hitünknek az alapja. Ugyanakkor van egy ilyen valósága is ennek, hogy ez még teljesen nem valósult meg. Tehát tudjuk, és már elkezdődött ennek a győzelemnek a láthatósága, de hogy ez még nem teljes. Ugye hát még mindig abban élünk benne, hogy azért a világban azért eléggé sok a bűn, meg még mi sem vagyunk olyan teljesen tökéletesek. Tehát, hogy van ez a bizonyos, már itt van, és még nem valósult meg teljesen ennek a feszültsége, ez itt van. Szóval, hogy a győzelem az biztos, de a csata az még tart. Tehát, hogy nem szabad lankadni. Na most a következő dimenzió az a haláltól való megszabadulás. A haláltól úgy, mint ami a bűnnek a büntetése, tehát az örök haláltól való megszabadulás, kárhozattól való szabadulás. És a zsidókhoz írt levél arról is beszél, második fejezet 14-15-ös versben, hogy a halál félelemtől is megszabadít Krisztus. Tehát, hogy a keresztény ember, ha Jézus Krisztusnak a halálába kapcsolódik bele, vele együtt szenved, akkor az ő halála az már nem ugyanaz a halál, mint az Isten nélküli embernek a halála. Tehát az nem egy reménytelen belehullás a semmibe, és egy vég, egy tökéletes vég, vagy totális vég, hanem az már ugye Krisztussal együtt szenvedés, vele együtt való meghalás, és átlépés az örök életbe. Tehát, hogy a halál maga is bár ugye annak ez megmarad, de annak a jelentése az ember számára a megváltás által az megváltozott. Tehát ugye a halhatatlanságot azt azért nem kaptuk vissza, ami az eredeti állapotban ugye benne volt, tehát hogy ezeket elveszítettük a első bűnnel, és ugye nem is kaptuk vissza, de viszont a feltámadásnak a biztos reményét azt viszont megkaptuk. Tehát, hogy aki Krisztussal együtt szenved, vele együtt hal meg, az már a Krisztusnak a halál fölötti győzelmében részesedik. Tehát, hogy az, hogy a halál az már nem egy olyan valami, ami úgy fenyegeti az embert, hogy tökéletesen megszünteti. Tehát, ami egyénileg engem lenulláz. Mert ami még a megváltásnak további dimenziója, ez az régi törvénytől való megszabadulás. Ami azt jelenti, hogy Krisztus, hát az új szövetség, meg az új törvény, az ugye beteljesíti a régit, tehát Krisztusban beteljesedik, és ezáltal az ószövetségi törvénynek a szertartása, tehát az Isten tiszteletre vonatkozó előírásai, azok elveszítik az érvényüket. Tehát Krisztus nem törli el a törvényt, hanem tökéletessé, teljessé teszi. És amit Krisztus még ugye hozzáad, az az, hogy ő kegyelmet is ad a megtartására. Ugye a Szent Pál ezt nagyon plasztikusan leírja, hogy a törvény az tulajdonképpen alkalom volt a bűnre. Mert hogy ismert volt az, hogy mit kéne megtartani, de hogy az ember képtelen volt ezt megtartani saját erejéből, kegyelem nélkül. Az új szövetség az viszont kegyelmet is ad a megtartására, a törvény megtartására. Tehát itt nem azt jelenti, hogy akkor az Ószövetség morális része az érvényét veszítette volna, hanem az történik, hogy az beteljesedik, az teljessé válik Krisztusban, illetve megkapja a végső értelmét az Ószövetségi törvény. Tehát ami abban ugye morális, tehát erkölcsi parancs az Ószövetségben, az ugye nem más, mint a természet törvénynek a kifejezése. Ugye Jézus ezt nem törli el, hanem bemutatja ennek az igazi távlatát. Ugye a hegyi beszédben például, tehát hogy keresztény ember az, hogy nem csak, hogy nem üti agyon a szomszédját, tehát hogy nem öl embert, hanem megmutatja, hogy ennek a távlata az a felebaráti szeretet, ellenség szeretet. Na most viszont az Ószövetségnek hát a rituális része, tehát a templomi áldozatok, stb., azok ugye megszűnnek. Ugye Krisztusnak az áldozata ugye feleslegessé teszi az ószövetségi áldozatokat, ószövetségi Isten tiszteletet. Ugye ez kifejezi az is, amikor leírják az evangéliumok, hogy a templomnak a függönye ketté szakad Jézus halálakor. És hát aztán itt fölmerül az a nagy kérdés, hogy akkor mi a helyzet a zsidósággal, hát ez most egy nagy kérdés, hogy akkor a zsidóságnak a meghívása, hogy akkor most ez egy külön út lenne az üdvösségre a zsidóság, vagy sem, hát ez most egy nagyon izgalmas kérdés, de most nem megyek ebbe bele, de ami biztos az hogy a üdvözülni csak Krisztus által lehetséges, tehát a mózesi törvény folytán biztos, hogy nem. Igen. No, és hát itt hogyha mindezt ugye pozitívan fogalmazzuk meg, akkor ugye nem másról van szó, mint kiengesztelődésről az Isten és az ember között, tehát hogy az Isten és az ember közötti viszony nem csak pusztán helyre áll, hanem egy magasabb szinten áll helyre Jézus Krisztus által. Tehát az az állapot, ami bekövetkezik ugye a megváltás által, az ugye fölülmúlja azt a kapcsolatot, ami az Isten és az első ember között van. Tehát ugye Ádám és Éva a paradicsomban. Azt az állapotot ugye fölülmúlja a megváltott embernek a helyzete, az Istenhez való közelsége. Na és hát ami viszont amit a megváltás, ugye ennek hatása van az ember életének minden dimenziójára, mint erre utaltam, tehát hogy az ideális az, hogyha ugye a krisztusi életnek a törvényei, azok valóban ugye érvényesülnének a gyakorlati életben is. Hát ez az, ami ugye nem annyira valósult még meg, de ami viszont ideális lenne. Tehát, hogy a keresztény szabadságot, a keresztény megváltást, azt, hogy az élet minden területére ki kellene terjeszteni, hogy az lenne az igazi. Igen. No, hát nagyjából erről ennyit szerettem volna mondani, tehát, hogy a megváltásnak a tartalmát, ha ki akarjuk bontani, ezt a szabadságot, megszabadulást, akkor mik kerülnek elő, és akkor most kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban a kérdés fölmerült-e, vagy hozzászólás esetleg. Minden világos, mindenkinek. Szuper, igen.
A függőnyeket tisztakadása.
A függőnyeket
szentek
szentje. Szentek szentje, igen.
És akkor ez most jelent?
Hát az, hogy ott a hát ezt úgy szoktuk értelmezni, hogy ez azt jelenti, hogy az, ami addig tartott, tehát az ószövetségi kultusz, az ószövetségi Isten tisztelet, az itt véget ér. Mert innentől kezdve, ugye azt írja a zsidó levél, hogy Krisztus ugye belépett a mennyei szentélybe a halálával. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő, hogy innentől kezdve már az ő kereszt áldozata az Isten tisztelet. Tehát az, ami előtte volt, hogy az ószövetségi áldozatok, meg azt a zsidó levél nagyon szépen leírja, hogy az ugye, a bűnöket nem tudott megbocsátani. Az állatoknak az a feláldozása, stb. Tehát, hogy az nem adhatott igazi engesztelést. És így a függöny ketté hasadás, hogy ez ezt akarja jelenteni, hogy itt vége annak, ami az ószövetségi kultusz.
A lényege nem változtat, de ide szoktuk mondani, hogy képes beszéd van, ez most valóságosan, ez történelmi tényleg, tehát én hasonlott a figyelj, hogy pedig ez egy jelképes beszéd.
Hát ezt nem tudom, mert nem voltam ott, az igazság.
Van-e valahol tudás, amivel esetleg találkoztál?
Hát én nem találkoztam ezzel, szóval, hogy igazándiból ez ugye ezt akarja mondani, hogy ennek itt vége, és valami új elkezdődött ebből a szempontból, hogy most ez valóban azzal a függönnyel ott mi lett, az ilyen szempontból szerintem kevés a jelentősége, de... Hát igazából ugye engem ez úgy nem, vagy hogy is mondjam, tehát így... Ugye a lényeghez sokat nem tesz szerintem hozzá, hogy most akkor széthasad, nem hasad szét, nyugodtan lehet. Tehát nyilván, aki ezt leírta, az evangélista Máté, az nem csak a hasára csapott, hogy akkor most mi volt, hogy volt. De itt azt hiszem, hogy nem a fizikai tény a legfontosabb lenne.
Köszönöm. És akkor most meg is, bocsánat, akkor egy áldozat az, ugye arról volt szó, ugye, hogy oltár meg áldozat. Ugye oltárban mutatták a zsidók is az áldozat, és most már ez nem kell, mert ugye Krisztus úgymond feláldozta magát.
Igen.
Na de ezt már beszéltük múltkor, hogy Istennek nem volt úgymond szüksége az áldozatra.
Nem.
Esetleg akkor nem, mert az, hogy nekünk van szükségünk?
Hát az Istennek nem. Tehát
nem az Istennek van szükségünk, nekünk
van erre. Tehát igen, tehát hogy erre nekünk van szükség arra, hogy tehát az embernek az emberségében benne van az, hogy az Istennek ugye valamit adni akar. Tulajdonképpen. Tehát, hogy tisztelni akarja az Istent. Tehát ez már termék.
Tudja mondjuk, hogy áldozat, tehát nem elég az, hogy szeretem, lebolok előtte,
igen, minden. Csak az, hogy fejezem ezt ki? Szóval, hogy hát igen, de azért, hogyha ha csak ilyen emberi dimenzióba is nézzük, hogy hát ugye akkor a másikat hogyan szeretem, akkor azért ott is vannak gesztusok, stb. Tehát azért az nem pusztán az, hogy elmondom, hanem az elmondás az nyilván kifejezi azt, hogy mi van mögötte, de aztán akkor abban vannak mindenfajta cselekedetek. Meg valahogyan ki akarom neki ezt fejezni tulajdonképpen.
Krisztus által tudjuk.
Igen, őt általa tudjuk ezt kifejezni az Istennek.
Krisztus pedig úgy, hogyha a másik embert is szeretjük.
Hát igen, annak vannak ilyen morális következményei is, igen. De az azért ez egy más szinten van. Kicsit. Tehát rögtön nem kapcsolódik össze ez a morális a kultusszal. Ez már ilyen keresztény specifikum, hogy akkor a másikat is szeretnem kell.
Hogyha meg tudnám azt tenni, amit Krisztus megtett, akkor szerintem már jó, hogy nagyon boldog
lenne. Igen, de hogy valahogy az emberben egy ilyen természetes módon is van az Isten, tehát a kultuszra van egy ilyen igénye, hogy ezt valami, ezt ilyen rítusba akarja kifejezni, stb. Tehát, hogy ennek van valami látható formája, amit ennek akar adni.
És ezt tudta az Isten azért akar nekünk.
Hát igen, szóval hogy pont ezért a Szent Tamás ezt nagyon jól leírja, hogy mivel az ember az ember, és hát testből és lélekből áll, ezért, hogy kell valami fogható, látható, amin keresztül az Isten tudjuk tisztelni, és akkor ezért küldi a fiát, ugye ezért van a megtestesülés, hogy látható alakban jön az Isten, és akkor nem csak úgy elmondja nekünk, hogy akkor ez a helyzet, hanem hogy egy konkrét ember, és hogy olyan áldozat is kell, ami látható, és ami hat az embernek az érzékeire. Ahogy nem csak az, hogy elmondom, de hogy a szavakhoz még van más is hozzá, ami jobban.
Neked egy mintát adott nekünk tulajdonképpen.
Igen. Igen, azt is, igen. Bos Margit, nem érte volt-e?
Ja, én csak a függőnyöket értem, és valahogy mondastam, hogy talán annak is kifejezése, hogy a Szentek Szentjében csak a pap léphetetbe, hogy valahogy az Isten és az ember találkozása, hogy a második isteni személy emberével, és hogy már nem egy távoli Istenhez.
Igen, igen, hát az, amit a zsidó levél leír, hogy belépő a szentélybe, és hogy ő általa ez lehetséges. Igen. Aztán nem tudom, van-e még egyéb.
Szóval nekem ja. Az jutott eszembe, hogy csak így nagyon bólogattam magammal arra, amit mondta, hogy így az embernek ez igénye, mert tényleg a szeretet kapcsolatokban ez azonnal kér, hogy valamit adni szeretnék a másiknak.
Igen.
De a másik, ami eszembe jutott, hogy ez tényleg, legalábbis ha én jól értettem, ugye van egy könyve a Mircea Eliade-nak, most pont nem fog eszembe jutni a címe, de az egy nagyon jó könyv, és ő bemutatja azt, hogy igazából teljesen mindegy, hogy hol van az ember világban, milyen népcsoport, stb. Tehát, hogy ott van a szentnek a keresés, a tisztelet, és hogy annak egy fizikai kifejezését is adja, hogy meghatározza a helyét, vagy tehát, hogy valamilyen különleges tisztelet, tehát, hogy nem elég az, hogy leborulok, hanem igen, de az emberben benne van a szent keresése. És szerintem ez még a 21. századra is igaz, amikor így azt mondjuk, hogy ilyen Isten után a gondolkodás, de hogy
az
anya, igen, a saját testem, meg a testi örömök, stb. Ezzel jött, de hogy szóval egyszerűen benne kiírtatlan szerintem az emberben a szentnek a keresése, vagy ez le tudjon borulni.
Hát igen, igen. Szóval ez a például, nem tudom, házasok között mondjuk egy ilyen gyűrű, például az is olyan érdekes, hogy végülis engem akar kifejezni, meg az én szeretetemet, stb., hogy azt oda akarom adni, tehát hogy az kell valahogy, nem? Tehát hogy az legyen egy ilyen, ami egy szimbólum tulajdonképpen, hogy, de mégis azért fontos, hogy az ott van. Szóval ez, hogy valamit adni. Mert az áldozatban ez van benne, hogy valamit, ami én vagyok tulajdonképpen, hogy saját magamat akarom adni, de saját magamat nem tudom tökéletesen ugye odaadni. És hogy ezért van valami olyan tárgy, dolog, stb., ami engem fejez ki tulajdonképpen, és amit tökéletesen az Istennek akarok adni. És ugye ez van az áldozatoknak a leülésében is, hogy az a személyt akarja kifejezni, és hát azért kell megölni, hogy akkor ezáltal az Istennek adni. Szóval, hogy ez van mögötte. Igen. Egyéb esetleg. Van-e? Mert ha nincsen. No, hát akkor...
Nem vallom be, hogy nem kapcsolatom.
Ja, hát, akkor ezt így akarta valaki. Na hát, szóval akkor még arról szeretnék beszélni, hogy a hogyanról. Ugye volt a tartalom, megváltás tartalma, és akkor ennek a hogyanja, és főként az elégtételnek a fogalmáról szeretnék itt beszélni. Ugye Krisztus, azt mondjuk, hogy Krisztus elégtételt adott a bűneinkért, aztán azt is mondjuk, hogy új életet érdemelt ki a számunkra, és hogy ő ennek az új életnek a hatékony oka, ezt így szoktuk fogalmazni. Na most az első, amit lehet mondani, ez az elégtételnek a fogalma. hogy ez az, amit Krisztusnak a halála létrehoz az emberiség és az Istennek a kapcsolatában. Tehát, hogy az, amit úgymond okoz Krisztusnak a halála, tehát, hogy elégtételt ad. Na most ez a fogalom, ez azért nagyon érdekes, ez az elégtételnek a fogalma, mert hogy ez nincsen benne a Szentírásban is szó szerint. Ez a latinul ez úgy hangzik, hogy satisfakció. Kicsit ez a tábla itt fogyatékos lett. Satisfakció az azt jelenti szó szerint, hogy elegettelni, vagy elégtétel. És akkor már ez a szó, hogy előkerül, akkor már emögött ugye ott van rögtön egy személyes valóság, tehát az elégtétel az mindig a földi viszonylatban nézzük, az két ember között szokott előkerülni. Tehát, hogy van egy kapcsolat, ami megromlik valami miatt, tehát az egyik félnek a biztonsága miatt, tehát, hogy valamit én elkövetek a másik ellen, és ezt ugye nem tudom, tehát, hogyha mondjuk ellopom tőle az autóját, az új Jaguárját mondjuk, és akkor az első kanyarban neki megyek a falnak, tönkre megy a Jaguár, és én nem tudok, tehát nincs arra pénzem, hogy azt a Jaguárt én megvegyem újra, akkor a másik ember, aki a Jaguár volt, az elfogadhat egyfajta jóvátételt, egyfajta elégtételt az én részemről. Tehát, hogy oké, nem tudok Jaguárt adni, de valahogy ki akarom fejezni azt, hogy én ugye bánom ezt a dolgot, elloptam a Jaguárt és tönkretettem, és jelét adom annak, hogy hát elismerem a saját bűnösségemet, és annak a Jaguárnak az értékével valahogyan fölérő dolgot szeretnék adni, vagy legalábbis kifejezni azt, hogy mi az, amit bennem van, tehát az a megbánás, stb. Tehát, hogy ez az, amit első körben jóvátételnek vagy elégtételnek hívunk. Tehát, hogy mindenképp itt van egy személyes kapcsolat ugye két ember között, de hát itt az Isten és az ember viszonyára vonatkozik ez. És hát ami a Szentírásban viszont benne van, az az, hogy egy személynek a viselkedése, az mások számára ugye áldást tud hozni. Ugye Ábrahám is kapja ezt az idézetet, hogy áldást nyert benned a föld minden nemzetsége, mert hallgattál a szavamra, ez ugye az Izsák feláldozása utáni mondatai az Istennek. Ugye nem engedi, hogy a fiát feláldozza, ugye látja az Ábrahámnak a hűségét, a szeretetét, és ugye ő lesz az áldásnak a forrása. Tehát, hogy van egy ilyen összefüggés, és ez a szenvedő szolgáról szóló énekekben, az Izajás könyvében nagyon szépen látszik, hogy van egy ilyen összefüggés az igaz embernek a szenvedése és az Istennek az áldása között. Tehát, hogy az igaznak a szenvedése az valahogyan meghozza az Istennek az áldását sokak részére. Tehát, hogy maga a gondolatnak az alapja, az ugye ott van, ugye Izajás 52. fejezet 13-as verstől a 53-12-ig, ez a negyedik ének, szenvedő szolgáról szóló negyedik ének. Na most, amit még a jobbulást, amit még a Szentírás használ, az az engesztelésnek a fogalma, ez többször előkerült már. Ez a lütron szót használja a Szentírás, ez a váltság, aztán a hülaszmosz és hülasztérion kifejezéseket használja még engesztelésre. Ez a hülasztérion, ezt nem tudom, ezt előkerültem, vagy nem említetted, ez ugye az engesztelés napján, ugye ez egy ilyen aranylemezke volt, azt hiszem, ugye benne a Szentek Szentjében, amire a vért ugye rászórták, és azt mondja a római levél, hogy Krisztus lesz ezzé a, hát úgymond ez az aranylemez, amire az engesztelésnek a vérét ugye rászórják. Tehát ő az engesztelésnek az eszköze, ami számunkra. Ugye ez a hülasztérium. Na most utána, tehát az új szövetség után, mondom, hogy engesztelésről van szó, de magáról elégtételről nincsen szó, mert hogy ez egy jogi kifejezés, és először Tertullianus az, aki használja ezt a kifejezést a harmadik században. Tehát, hogy a Krisztusnak a szenvedése az ugye elégtételt ad az Istennek, tehát jóvá tesz valamit. És hát igazán majd ugye Szent Anzelm lesz az, aki ezt kibontja. Nagyon ügyesen. Van neki egy olyan könyve, aminek az a címe, hogy Curreus Homo. szó szerint azt jelenti, hogy miért van Isten ember. Mert ő arra akar rákérdezni, és magyarul ez is így fordították le, hogy miért lett az Isten emberré. Tehát miért van a megtestesülés. Na hát a Szent Anselm ez egy nagy zseni volt, ő volt az első okos középkori ember, nagyjából, 11. században. És hát ő úgy gondolkodik, hogy a bűn, az embernek a bűne, az ugye megsérti az Istent, és hogy miben áll ez a sértés? Abban áll ez a sértés, hogy az ember ugye elveszi az Istentől, vagy nem adja meg az Istennek azt a tiszteletet, ami az Istennek kijár. De nála ez egy nagyon fontos fogalom, ez a bizonyos honor. Tehát a tisztelet, ami az Istennek kijár. És az is kiderül az Anselmnél, hogy ez a tisztelet, ez ugye nem pusztán az, hogy most akkor az ember egy jó kisfiúként, jó kislányként viselkedik, és akkor nem mond csúnyát, nem káromkodik, és akkor ezzel tiszteli az Istent, hanem az Isten tiszteletét nem megadni, az azt jelenti, hogy az ember gyakorlatilag a világnak a rendjét összekavarja. Mert ahhoz, hogy a rend legyen a világban, az kell, hogy az ember ugye megadja az Istennek a neki kijáró tiszteletet. Ha nem adja meg ezt a tiszteletet, akkor az azt jelenti, hogy az ember az egész világnak a rendjét megzavarja erőteljesen. És hát a gond az, mondja az Anselm, hogy az ember saját magától nem tudja helyre tenni ezt az egészet. Mert hogy az ember az kevés, az Isten az végtelen, és hát ezt a véges ember, ezt a végtelen sértést ugye nem tudja helyre rakni a saját erejéből. És hát azt mondja az Anselm, hogy hát ezért van ugye az Isten ember, ezért szükséges úgymond a megtestesülés, mert hogy az Isten ember az, aki megfelelő elégtételt tud adni. Tehát aki tudja pótolni, vagy jóvá tudja tenni a tiszteletnek azt a hiányát, ami létrejön, és ami hát a világrendjének az összezavarását okozza. Úgyhogy nagyon érdekes, tehát ezt az egészet így az Anselm kapcsolja össze, hogy a Szentírásnak az adatai alapján, hogy az, amit Krisztus tesz, az ő halála, az önként vállalt halála, az elégtétel, jóvátétel, és az a helyreállítja a világnak a rendjét. Ugye fölmerül a kérdés, hogy hát akkor az Istennek miért kellett ez a mód, vagy miért nem tudta ezt másképp is csinálni. És hát ő nagyon szépen kifejti azt, hogy az Istennek az igazságosságához, meg az irgalmához ez illett. Illetve az, hogy illik, azt már inkább Szent Tamás használja azt a kifejezést, a Anselm inkább arról beszél, hogy ez így volt szükséges. Tehát Szent Tamás ezt korrigálja, hogy az Istennek semmi sem szükséges, tehát hogy az Isten másképp is tehette volna, de hogy mi felfedezzük az isteni cselekvésnek a belső logikáját, tehát hogy ez így volt illő. Tehát, hogy az Isten igazságosságához, meg az irgalmához ez illett. És hogy miért illett ez? Tehát egyrészt az Isten irgalmához, hogy megkönnyörül az emberen, és megadja nekünk a lehetőséget ahhoz, hogy ugye mi is, tehát egyrészt a jóvátételt megadja, és aztán azt a lehetőséget megteremti, hogy ebben mi is belekapcsolódjunk. Tehát az egyik az Istennek az irgalma. És hát a másik az igazságossága pedig ugye megköveteli úgymond, hogy ezt ő ne nézze el, mintha nem lenne. Tehát, hogy megbocsátatta az Isten úgy is, hogy nem kíván jóvátételt. Az, hogy jóvátételt kíván, az mutatja a bűnnek a nagyságát. Tehát, hogy lehetne az is, hogy az Isten úgy csinál, mint a óvónénik az óvodába, hogy hát a gyerekek ugye szétszórják a játékokat minden áldott nap, meg hogy csinálnak egy jó nagy izét, rendetlenséget az óvodába, és aztán hazamennek, jön az óvónén, és szépen mindent a helyére tesz, és akkor másnap kezdődik az egész előről. Na, de hogy az Isten ezt is csinálta volna, jó, hogy itt az ember itt összekavart a dolgokat, oké, Pistike, Mariska, nyugi, álljatok a parcélre, és akkor én majd helyre teszem a dolgokat. Na most az Isten ugye nem ezt az utat választja, hanem figyelembe veszi az embernek a szabadságát, meg a felelősségét. Tehát, hogy nem így átnyúl az ember feje fölött, hogy akkor jó van, nincs is kockafejed Pistike, helyre tesszük a dolgokat, úgy csinálok, mintha mi se történt volna, hanem ugye az Isten ugye az ember bevonja ebbe az egészbe, és hogy az elégtétel által pontosan azt mutatja ki egyrészt, hogy az ember a szabad és felelős, másrészt pedig az, hogy mekkora a bűn. Szóval az Istenről ez nagyon sokat elmond, ez a módja. Hát ahogyan, hát úgymond helyreállítja a dolgokat. Tehát, hogy ez nem egy ilyen, hát egy ilyen Isten ilyen, hát ilyen capriccio, ugye azt lehetne mondani, tehát egy ilyen isteni szeszély, hogy akkor most ő, hát ő megvál, vagy elégtételt kíván, mert hogy ő ilyen, meg hogy ő ilyen kemény, hanem sokkal inkább azt, hogy hát az emberrel felismerteti azt, hogy akkor ő maga kicsoda, és hogy a bűn az mit okoz. Szóval az Anselmnek ez az elmélete, hát gyakran azt szokták rá mondani, hogy a manapság, hogy hát ez olyan feudális, meg elavult, meg nem tudom mi, de hogy az ember úgy, hát ugyan friss szemmel olvassa, akkor hát zseniális tulajdonképpen az ő egész gondolatmenete is egyébként. Ez megjelent magyarul is egyébként, ez a könyve, a Szent Anselm összes műve magyarul, az megjelent, hogyha ezt el lehet olvasni. Nem egy hosszú könyv egyébként, egy ilyen rövid kis írás, egy ilyen dialógus formában van egyébként, hogy az Anselm a hát kis okoskodó tanítványocskájával beszélget, és abból bontakozik ez ki. Na most, amit említettem, hogy a Szent Tamás ezt olyan értelme korrigálja, hogy Anselm a szükségességről beszél, az elégtétel szükségességéről beszél. Szent Tamás pedig azt mondja, hogy hát ez volt megfelelő, ez volt illő, ez volt konveniens. Tehát illő. Tehát, hogy a teológia nyilván nem találja ki, hogy most akkor mi szükséges az Isten számára, hanem a teológia az azt csinálja, hogy a kinyilatkoztatásnak az adatainak az értelmét kutatja. És az alapján mondja, hogy hát ez illő volt, illett ez a mód az Istenhez. Na és akkor itt elérkezünk a helyettesítésnek a gondolatához. Ugye a protestáns felfogás beszél erről, hogy Krisztust helyettünk érte a büntetés. Ez az, ami ugye katolikus szempontból számunkra elképzelhetetlen. Mi sokkal inkább arról beszélünk, hogy ez egy helyettesítő elégtétel. Nem olyan értelemben helyettesítő elégtétel, hogy Jézus mindent megtett, és akkor mi csak hátradőlhetünk a karosszékbe, és akkor kész. Tehát nekünk semmit sem kell tenni. Hanem arról van szó, hogy Krisztusnak a szeretete meg az engedelmessége olyan elégtételt ad az atyának, ami messze fölülmúlja az embernek a bűnét. Itt fontos azt hangsúlyozni, hogy nem Krisztus szenvedésének a nagysága ad elégtételt. Tehát, hogy a kereszt az nem a szenvedésnek az irtózatosságát akarja kiemelni, hanem Krisztus szeretetének meg az engedelmességének a nagyságát. Ez ami az elégtételnek a lényege. Tehát ő azt a szeretetet, tiszteletet, engedelmességet adja az atyának, amely ugye messze fölülmúlja a bűnt. És ezáltal ugye az Istent engeszteli. Igen. Na most ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy Krisztus ugye nem helyettesít minket, hanem ő, ugye a misztikus testnek ő a feje, ezt így is szoktuk fogalmazni. Tehát ő az egyház testének a feje, ami azt jelenti, hogy ő szolidáris velünk, tehát mi emberek és ő valahogyan egy testet alkotunk, aminek ő a feje. Tehát, hogy az ő elégtétele, engesztelése, az ugye megadja azt a lehetőséget nekünk, hogy mi is ebbe be tudunk kapcsolódni. Tehát, hogy nem arról van szó tényleg, hogy akkor Krisztus megtette, és nekünk semmit sem kell tenni, hanem megadja a lehetőséget arra, hogy mi is ebbe bekapcsolódhassunk saját magunk. És meg is hív erre minket. Na most a teológia ezt az elégtételt, ezt úgy hívja, hogy ez egy megfelelő elégtétel, tehát, hogy arányban áll ilyen értelemben a bűnnek a nagyságával, sőt, nem csak megfelelő, hanem túláradó is. Tehát, hogy messze túl van azon. A túláradó az ezt akarja kiemelni, hogy a Krisztusnak a szeretete messze fölülmúlja az embernek a bűnét. Tehát, hogy sokkal többet adott, és hogy hát ebből jön létre, meg a szenteknek a szenvedéséből jön létre az egyháznak úgymond a kincsestára. Ezt ugye így szokták kicsit ilyen materiálisan megfogalmazni, hogy az egyháznak a kincsestára, amiben Krisztus szenvedésének, meg a szentek szenvedésének az érdeme kerül bele, úgymond idézőjelbe. Na és hát még az utolsó, amiről is szeretnék beszélni, az az, hogy az, arról is beszélünk az elégtétel mellett, hogy Krisztus megváltásának van egy erkölcsi értéke, hogy az érdem ezt akarja kifejezni. Hogy amit ő tesz, annak van egy erkölcsi értéke, ezt nevezzük úgy, hogy érdem. Tehát erkölcsi szempontból is jó. És az Isten ezt értékeli. És az, hogy a Krisztusnak az érdeme, az azt jelenti, hogy ő érdemelte ki a mi számunkra, hogy a bűnöknek a megbocsátását, és a mi örök életünket, a mi megigazulásunkat, és feltámadásunkat is. Ugye az érdem azt is jelenti, hogy az, amit ő tesz, azt az Isten elfogadja. Tehát nem pusztán az, hogy megteszi, hanem ez kedves az Isten előtt. Az Isten ad ennek egy értéket, ennek a cselekedetnek. Ezt jelenti az elégtételnek a gondolata. Illetve, bocsánat, az érdemnek a gondolata. Egyébként ugye azt mondjuk, hogy Krisztus életének minden mozzanata érdemszerző, minden cselekedete értékes és jó az Isten előtt. Tehát nem pusztán a halála meg a szenvedése, de hogy annak van egy kiemelkedő jelentősége, pontosan amiatt, hogy az az, ami a leginkább megvalósítja, kinyilvánítja Jézusnak a szeretetét és az engedelmességét. Tehát, hogy azért van annak egy kiemelt jelentősége, de ugyanakkor Krisztus életének minden mozzanata érdemszerző az Isten előtt, bármit is tesz ő. No, hát itt lassan itt a végére is érünk, vagy be is fejezem, és hát a végszó az, hogy a megváltás az ugye az Isten szeretetének a titka, aminek ugye rengeteg különböző oldala, vonulata, mozzanata van, és hát egy párat talán itt felvillantottunk a mai nap folyamán, de azért talán ebből is kiderült, hogy azért nagyon gazdag, és hát rengeteget lehet ezen elmélkedni, meg gondolkodni, meg hát a teológusok is nagyon sokat gondolkodtak ezen. Úgyhogy nem tudom, hogy kérdés fölmerült-e.
Nem mondanál tényleg csak röviden pár szót a búcsukról?
A búcsuk, igen, nálunk most lehet búcsút nyerni egyébként.
Érdemek.
Igen, tehát egyébként ez most a reklám helye. A 800 éves jubileum idejé, itt ebbe az évbe, Domonkos család kápolnáiban és templomaiban teljes búcsút lehet nyerni, akik ezt itt meglátogatják, megfelelő feltételekkel, úgyhogy zárójel bezárva. Tehát a búcsú az nem más, mint a ideig tartó büntetésnek ugye az elengedése. Tehát az, hogy a bűnnek van egy olyan része, amit az Isten ugye megbocsát, de ugye a bűnnek van egy olyan következménye, a büntetés, ami megmarad. Tehát a megbocsátás az egy másik dolog. Tehát, hogy van ennek egy ilyen lelki következménye, amit úgy hívunk, hogy a bűnnek a büntetése, és hát a búcsuk, amiket ugye az egyház engedélyez, az arra van, hogy Jézus szenvedésének az érdemeit tulajdonképpen arra ki lehet terjeszteni. Tehát, hogy ez, ami a bűnnek a büntetése lenne, ugye azt törli el a teljes búcsú. Ugye vagy az ember ugye saját maga számára tudja ezt elnyerni, vagy pedig a meghaltaknak a részére. Hát ott azt ugye nem tudjuk, hogy az ott hogyan működik, mert hogy a meghaltaknál ez egy ilyen könyörgés. Értük tulajdonképpen a saját magunk számára, meg hát ott vannak a megfelelő feltételek, ugye a Szent Jónás bűntől való elszakadás, stb. Tehát, hogy ami a búcsúnak úgymond a működéséhez tartozik hozzá.
Hogy gyümölcsöz hatékony legyen.
Igen, hogy hatékony legyen bennünk, igen. Ezt honnan tudjuk? Hát ezt honnan tudjuk, hogy Jézusnak a szenvedése, vagy annak hát hogy annak van egy olyan értéke az Isten előtt, ami hát úgymond hatásos, és aztán az egyház ugye ezt ugye tovább gondolja, hogy hát az Isten előtt ennek van egy értéke, és mivel ő rábízta a szentségeket is az egyházra, meg hát mert a szentségben is Krisztusnak a szenvedése működik, hogy ezért ez egy eléggé katolikus tanítás, ugye máshol protestáns testvéreinknél ez ugye nincsen, hogy ezért az egyház ezt tudja alkalmazni, tehát ahogyan a szentségeket is a Krisztus ugye rábízza az egyházára, úgy pedig az ő érdemeivel való, hát sáfárkodás, ez most olyan hülye szó, de szóval azt is az egyházra rábízza. Tehát középkori pápák ezt nagyon kifejlesztették ezt a Hát a cédula az volt, hogy hát ezért ugye lehetett adományt felajánlani, és hát ott aztán ezzel kapcsolatban voltak ugye a középkorban visszaélések, hogy azt hitték, hogy akkor most befizeti az ember a pénzt, és akkor megbocsátják a bűneit, hát nem erről volt szó, hanem a bűn elengedéséről, meg akkor sem úgy, hogy akkor befizetem a pénzt, és automatikus, mert ahhoz kell a bűnbánat, meg a gyónás, meg a szent áldozás, de hát leginkább az én bűnbánatom. Szóval ez nem egy ilyen automatika vagy mágia, hogy akkor befizetem a pénzt, és akkor már hurrá. Úgyhogy így, nem tudom, egyéb esetleg, ami fölmerült így a búcsukon kívül. Erről teljes búcsút teszünk. Tessék? Lesz legközelebb. Ráhel nővér fogja itt a hirdetéseket a kedves híveknek elmondani. Hogyha most nem tudom, ha nincsen így más, igen.
Köszönöm, hogy kérdezni, hogy Isten szeretete az ember bűnét felülmúlja, akkor Isten inkább irgalmas, és másodszorban igazságos. Vagy pedig ez egyenrangú, de mégis, mert ha felülmúlja, akkor inkább irgalmat gyakorol felettünk, nem pedig igazságot.
Hát ezt így nem lehet szétválasztani szerintem, mert tehát ez a mi emberi megismerésünk az, ami az Istennek a tulajdonságait ugye szétválasztja, hogy ő jó is, meg igaz is. Tehát ez az Isten ugye teljesen egyszerű, és itt inkább itt arról volt szó, hogy a Krisztusnak a szeretete az, ami nagyobb, mint a mi bűneink. Tehát ő jobban szereti az Istent, mint amennyire mi nem szerettük. Így lehet jobban megfogalmazni. Tehát, hogy ő jobban szereti. Az, hogy az Istennek a viszonya hozzánk, hát szerintem ez a két, ez ugye teljesen egybe van, ez az irgalmasság meg a igazságosság, mert az irgalmasságnak nincsen értelme az igazságosság nélkül. Csak akkor van értelme, hogyha ott van az igazságosság. Tehát, hogyha szóval én a kettőt ezt én nem látom ellentétben, ezt a két dolgot. Ugye a megváltásban mind a kettő megnyilvánul együtt, meg egyébként is.
Szabad olyat kérdezni, ami nem ide tartozik? Hát úgy értem, hogy nem a mai.
Nyugodtan, csak még lehet, hogy van olyan, ami ide tartozik, bocsánat. Igen.
A bűn következménye, illetve a bűn büntetése. Hogy ez nekem túl rövid volt.
Aha. Hát, hogy a bűnnek igen, szóval, hogy a bűnnek van egy olyan hatása, hogy akkor a bűn az az Istennek ugye a megsértése, és akkor az ember azt megbánja, stb. Bocsánatot nyer, de hogy a bűnért jár egy büntetés is. Hát igen. Pluszban. Hát, hogy... Hát pontosan erről van, hogy a gyónásnál is ugye az van, hogy ott kap az ember egy elégtételt. Ami ugye arra szolgál, hogy pontosan ezt ledolgozzuk már itt a földön, megpróbáljuk ugye mit kap az ember. Tehát, hogy az Isten megbocsát, de hogy ennek vannak következményei. Igen. Igen. Tehát, hogy ahogy egy emberi viszonyban is, hogyha most mit tudom én, fölpofozom a Ráhel nővért mondjuk, nem szokott ilyen lenni, de hogy akkor a bocsánatot kérek tőle, oké, de hogy azért ennek a mi kapcsolatunkban is azért van szegen, tehát azért még ennek lennének következményei.
Bizony.
Igen, amik azért hatnának. Tehát, hogy ilyen értelemben a bűn, tehát mivel ez egy két személynek a kapcsolata, ez nem pusztán ennyi, hogy ennek utána még vannak következményei. Igen, de még akkor is, még megyek tovább, de bennem azért még lehet, hogy ott van, hogy azért hogy volt ez akkora hülye, hogy így izél már, szóval, hogy a...
De akkor nem megyek tovább. És megbocsátottam, csak nem megyek tovább.
Na jó, de most vannak olyan esetek, amikor kihat a közösségre is, például a szülők összevesznek a gyerek előtt, a gyerek az mély nyomot hagy, azt hogy veszik jóvá.
Ez csak egy másik ember.
De ez fel is tisztán.
De aki elkövette, az a cselekedetet, amit tovább művőzik.
De az milyen működés?
nem csak annyi, hogy el van három mi atyánk.
De nekünk nem ez a kérdésünk, hanem az, hogy a büntetés. Hogy mondjuk, hogy egy példával látnánk, mert én is azt hittem, hogy a bocsánat az a büntetést törj el.
Nem, az a...
Tehát nekünk ez teljesen új, mert ez igen.
Hát a, de hát az elégtétel az különben nem lenne funkciója az elégtételnek. Gyónás az nem érvényes, ha nincs elégtétel tulajdonképpen. Szóval ott kell, hogy hát illetve azt most ebben nem akarok belemenni, hogy akkor hogy érvényes, hogy nem, de hogy ott van egy ilyen, ami pont azt fejezi ki, hogy ennek van egy olyan hatása, amit én szeretnék jóvá tenni, és hogy ez azért kell egyébként ezek a cselekvők, hogy saját magamat alakítsa. Ott az, hogy akkor mondjon el három mi atyánk, ott három üdvözlégyet, az nem arra szolgál, hogy most akkor az Isten, jobb hangulatra hangolni, hanem azt, hogy saját magamban, amit ez okozott, és ami mondjuk ezért járna, hogy azt én szeretném jóvá tenni.
Tehát tulajdonképpen az a büntetés, ami olyan rossz közeg lett bennem, tehát hogy hogy nem tudok...
Hát azt így tudjuk nagyjából megmagyarázni, igen, de hogy azért az anzelmi logikában is az van, hogy itt helyre kell tenni ezeket a dolgokat valahogyan.
Tehát hogy a bűnnek van... következménye annak, amit teszünk.
Tessék?
Legyen következmény.
Igen, mert hogy ebből indul ki, köszönöm, ez egy jó, hogy a bűnnek van egy következménye. Tehát, hogy nem puszt, tehát, hogy megbocsát, igen, helyreállítja kettőnk között a kapcsolatot, de hogy arról van szó, hogy az én bűnöm az rombol engem is, meg az egyházat is rombolja. És kiengesztelődöm az Istennel, de ezek a következmények, ezek ott vannak, és hogy én szeretném ezeket jóvá tenni, ez van benne az elégtételben. Mert hogyha én fölpofozom a ráhelnővért, akkor az nem csak a mi kettőnk kapcsolatára fog rosszulhatni, hanem mondjuk ott az egész közösségre rosszulhat, és sok ezzel együtt meg az egyházra is. Tehát, hogy sosem ez pusztán a kettőnek az ügye, hanem az ott valamit elront, aminek másképpen kéne lenni, és ezt helyre kell nekem tenni. Vagy igyekeznem kell helyre tenni.
Mi azok a dolgok, amik nem lehet helyrehozni? Tehát megtörtént. Tehát szokták mondani azt, hogy összetörök egy vázát, az hiába ragaszkodtam, hogy összetörök, és az törött váza marad.
Az igen. De jóvá lehet tenni, szóval, hogy akkor ki tudom fejezni azt, hogy akkor én veszek egy rajzolok egy vázát helyette, vagy nem tudom. Tehát, hogy ki lehet 3D-be, tehát hogy ki lehet fejezni, és hogy a búcsú az pont az, hogy oké, én próbálok eleget tenni, mert meg a vezeklés is erről szól tulajdonképpen, hogy én próbálom jóvá tenni a saját bűneimet, vagy a másoknak a bűneit. Ugye az engesztelés az erről szól. Másoknak a bűneit akarom jóvá tenni. Meg a sajátomat is. És a búcsú az meg ez, hogy a Jóisten besegít ebbe az egészbe. Ahogyan a megváltásba besegített, úgy ennél is arról szól, hogy hát ebbe a jóvá tételbe tulajdonképpen ő besegít. Mert hogy tényleg a bűn az nem csak ez, hogy az Isten meg én közöttem, hanem az úgy hat szépen.
Akkor tulajdonképpen a megváltás az csak a mi halálbüntetésünk eltörlése?
Hát az egyrészt, másrészt pedig az, hogy létrehoz egy olyan szituációt, hogy ez lehetséges. Hogy én jóvá tudom...
A bűnbánat,
a bűnbánat, meg a bocsánat, jóvá tétel, ezek mind lehetségesek. Mert előtte meg nem volt. Igen. Szóval így.
És a gyilkosság esetében mi hogy?
De ez hogy érti, bocsánat?
Hát, ott mondjuk mi a jóvá tétel?
Hát ott az mondjuk az nincs így lefixálva, hogy akkor ezért ez, hanem ott...
Mert az nem olyan könnyű erre.
Hát nem. Hát ott azt nem tudom, mert ott
nyilván... Tehát ott másik dimenzióba kerülnek az életbe.
Igen. Hát az, igen, de hogy annak is van egy családja, és akkor annak például jóvá tenni valamit, hogy a középkorban szépen le volt így fixálva, hogyha mit tudom, egy gyilkosság, és akkor elment 7 évre zarándokolni a Szentföldre, meg nem tudom mi, vagy pedig a családjának, vagy 10 ökröt. Tehát, hogy ott is ott volt az, hogy akkor a családjának jóvá tenni valamit. Tehát nyilván nem úgy lehet jóvá tenni, hogy ahogy a vázát se lehet helyre rakni, ha már egyszer eltört, hanem hogy valamit helyette, ami kifejezi annak a nagyságát, vagy jelentőségét, hogy valahogyan arányban van vele. Igen. Uh-huh. Igen.
Igen. Akkor egy gyakorlati kérdés ehhez, hogy az ember mondjuk sokáig élt abszolút mondjuk istentelen életet, és elég sok embert mondjuk megbántott, meg mindenféle történt, hogy akkor mindenkit föl kéne keresni?
Hát ez mondjuk szerintem ilyen egyéni, meg ilyen gyóntatók szoktak erre ilyen jó tanácsokat adni, de hogy hát nyilván valaki például megrágalmazott valakit, és komolyan kárt okozott a jó hírének, stb. Hát hogy akkor például normál esetben is kötelező van arra, hogy akkor azt jóvá tegye például, szóval hogy megpróbálja akkor helyre tenni azt, amit elrontott. Hát nyilván ennek különböző dimenziói lehetnek, hogy most akkor én konkrétan hogyan bántotta meg azt az embert. De hogy valamit ebből jóvá tenni, vagy érzékeltetni azért az, az úgy egy ilyen elég természetes következmény szerintem.
Csak ez a kérdés bennem, hogy, hogy akik már mondjuk eltűntek az ember életéből, az kimondottan fölkeresse, vagy csak amit hoz az Úristen, hogy, hogy akivel összetalálkozik, és akkor...
Hát ezt nem tudom, ez szerintem...
Például imádkozik,
imádkozik érte.
Nem tudok más tételni.
Szóval ez egy nehéz erre így bármit mondani, mert ez így esettől függ, vagy nem tudom, milyen volt az a viszony, mi történt bennem, szóval ez eléggé attól függ. Hát igen. Hát a tisztító tűz, igen, az ugye pont ez, hogy a, amit itt a, ezen a földön nem sikerült, akkor azt majd oda át fogjuk még.
Tehát a tulajdonképpen vállalkozni kell az Isten látásra.
Hát tudjuk, hogy mit sikerült.
Hát azt nem tudjuk, azért...
De azért van ezek a lehetőségek, hogy a teljes bűnbocsánatot és a büntetést... Nem, ez a teljes búcsú, ez pont az, hogy az ideig tartott
büntetést. Igen, de azért, hogy elmenjük egy misére, akkor jó.
Akkor?
Nem, egyszerűen tisztító tűzben férjem, kevesebb egyszerűen, mert én most ide eljöttem.
Hát, hogyha a szem is a föl van érte ajánlva, igen, hát akkor ez, ez, hogy ez egész pontosan hogyan működik, de azt tudjuk, hogy a halottakért is, ugye a halottakra is úgymond lehet alkalmazni, ugye Jézus szenvedésének a, az érdemét, vagy azt a hatékonyságot. Ezért.
És itt számít az ember személyes hite ebben, hogyha ezt úgy mondom, hogy kételkedek benne, hogy ez működik-e, számít.
Hát a számít persze az ember személyes, tehát ez nem egy ilyen mágia vagy automata. Ezért. Tehát azért van a teljes búcsú feltételében az, hogy a gyónás, a szakítás minden bűnnel belülről.
Tehát,
hogy, tehát az kell, kell hogy, hogy azt én tudatosan, szóval az nem csak egy ilyen automata dolog. Az én, hogyha a saját magamról van szó. Ja. Tessék? Arra már ne tessék
el jönni. Ő bemehet most a templomba, vagy a kapolnába járszak.
Hát oda persze, igen.
Ment is ott valami?
Nem tudom, egyéb kérdése mi is volt? Hogyan,
igen.
Nem ez a téma körül tartoz, ugye?
Elkezdtünk arról vitatkozni, hogy atrofóról fogalmaink vannak csak, tehát Istenről való gondolkodás az, az nagyon esetleges, mert nem tudjuk megítélni, hogy hogyan működik igazából, de föltenülésre került egy kérdés, hogy gondolkodik-e az Istennek. Az embernek a gondolkodása az bizonyos lépések, meghatározott lépések, de Isten mindent tud, tehát neki nincs szükség
nem,
arra,
hogy nem, valóban.
És mégis ennek ellenére mindent tud, tehát nem gondolkodik.
Hát nem, valóban nem, mert
ő ismer.
Mert ő mindent ismer. Tehát az Isten az minden, tehát hogy nekünk ugye kell, ugye kicsit megyek előre, még jobban tudom, stb., még jobban átlátom, aha, tehát hogy az Istennek egy ilyen örök átlátása van mindenről. Tehát egyetlen, ugye úgy mondjuk ezt szaknyelven, hogy egyetlen aktussal ismer mindent. Tehát neki nincs szüksége arra, hogy itt agyaljon. Mert ő ezt neki tökéletesen...
Nem jár
krédónapra. Nem jár krédónapra, ez igen. Igen. Szerintem akkor te
meg...
Viszont itt van.
Yeah. De igen, ugye.
Hogy akkor... Mindegy. Szóval köszönjük szépen Hedvig nővért, az utóbbi előadás, meg köszönjük szépen önöknek is a figyelmet, meg hogy eljöttek, meg azt is, hogy így egymás annyi mindennel megajándékozták itt a sok finomsága. És akkor mi a hirdet? Hirdet a tendusz. Kell hirdetni. Hogy mikor, nem tudjuk még, hogy mikor lesz a következő. Nagyon messze van. De gondolom, hogy...
Nagy bőjben.
Úgy, na, ez nagyon jó. Tehát, hogy az úgy február és április között van, amikor... Szóval a téma az pedig... Most se tudjuk. Hogy valószínűleg a szentségek lesznek. És csak most a szünetben törpöltök ki, hogy esetleg lehetnének a szentségek, az eukarisztia, a bűnbánat, stb. Majd még meglátjuk, szóval most még így nem tudunk szolgálni semmivel, mert mi egy kicsit szerintem az, hogy mi is így csodálkozunk, hogy még van egy téma, és akkor még egy krédónap, de hogy azért mi ezt ilyen négy alkalmasra terveztük, és ahhoz képest már túlszárnyaltuk magunkat. Szóval nem is tudom, hogy hanyadik. Szerintem több. Szóval, hogy valamikor Nagybőjtben és a szentségekről lesz szó. Igen. És akkor köszönjük szépen, és akkor várjuk Önöket szeretettel majd, amikor hirdetjük. Konkrét hirdetéseinket hallották. Ja, igen, és áldott karácsonyt kívánok. Ezt nem merem.